Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Léleknek ködösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva a 229. énekünket énekeljük, a 229. ének mindhárom versét. Így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részének első 12 verséből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 16. részének első 12 verséből így szól a mi Urunk igéje. Így jutott el Pál Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Tróászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajoztunk tehát Tróászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk téged, Istenünk, a te hűségedért és szeretetedért, amellyel egy újabb héten átsegítettél bennünket. Megőrizted, vagy visszaadtad egészségünket, adtál erőt arra, hogy a munkánkat végezzük, adtál esőt is a földjeinkre, és nem vontad meg sem a testi, sem a lelki áldásokat tőlünk. Köszönjük, hogy a mindennapi kenyerünket is megadtad, semmiben nem volt hiányunk. Vezettél bennünket azon az úton, amelyen járnunk kell. És most, amikor együtt lehetünk ezen az Isten tiszteleten, igaz, hogy még mindig kisebb létszámmal, de jó együtt lennünk abban a közösségben, ahol együtt hallgathatjuk a te igédet, és oda szánhatjuk életünket a te követésedre. De áldunk azért is, hogy készítettél arra is alkalmat, hogy akik a járványhelyzet miatt nem tudnak eljönni, mert nem jöhetnek, azok is részt vehessenek az Isten tiszteleten, és a képernyő előtt ugyanígy bekapcsolódjanak ebbe a lelki közösségbe, ahol mindannyian keressük a te akaratodat, hallgatjuk a te igédet, éneklünk és imádkozunk, Isten tiszteleten vehetünk részt. Szent lelked által légy itt közöttünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 25. Zsoltár második versét énekeljük. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levele 8. részének 14. versében eképpen: akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten olyan történetet hallottunk az apostolok cselekedeteiről, ami jó pár évvel pünkös után játszódott, és jól látszik benne, hogy Isten az ő szent lelke által mennyire jelen van azoknak az embereknek az életében, akik Jézus Krisztus szolgálatában álltak. Ilyen értelemben kapcsolódunk a mögöttünk álló ünnephez, a pünkösdhöz, a Szentlélek eljövetelének az ünnepéhez. Másrésztről pedig kapcsolódunk a hétközi bibliaóráink témájához, ugyanis csütörtökönként a Pál apostol missziói útjairól beszélgetünk, azt vesszük sorra. Pál apostol három nagy utazást tett, és ezen a három missziói úton vitte az evangéliumot olyan helyekre, ahol még addig nem voltak keresztény gyülekezetek, és így az ő szolgálata nyomán létrejöhettek új közösségek, gyülekezetek, akik Jézus Krisztust követték. Később Pál, amikor alkalma nyílt arra, hogy visszatérjen ezekre a helyekre, erősítette és bátorította azokat az embereket, akik már elindultak a hit útján, ha pedig nem volt rá alkalma, hogy eljusson oda, akkor levelet írt, és több ilyen levél a Bibliában is megtalálható. Most éppen a második missziói út elején látjuk Pált és társait. Ketten indultak útnak, Pál és Szilász. Szilász, vagy a másik nevén Szilvánusz, a jeruzsálemi keresztjének egyik vezető embere volt, aki elkísérte Pált Antiókiába, hogy eljuttassák a jeruzsálemi gyűlés határozatait abba a gyülekezetbe, ahonnan Pál a missziói útjaira indult.
Szilász ekkor ott maradt Antiókiában egy ideig, azután szívesen vállalta azt is, hogy Pál munkatársaként vele megy a következő missziói útra. Itt felkeresték azokat a városokat, ahol Pál az előző út alkalmával hirdette az igét, így jutottak el Derbébe, Lisztrába, Ikóniumba, egy csomó városnév itt elhangzott a történetben. Nem volt veszélytelen oda visszamenni, hiszen Lisztrában, amikor előzőleg ott járt Pál apostol, megkövezték őt, és kis híján életét is vesztette, de Isten megerősítette őt és talpra állította. Most ugyanebben a városban egy ifjú keresztényre talált, Timóteusra, akiről jó bizonságot tettek a lisztraiak, meg a szomszédos város Ikónium keresztjénei is. Timóteus is csatlakozott hozzájuk, velük ment tovább, és munkatársa lett Pálnak és Szilásznak. Sőt, az út folytatásaképpen Lukács evangélista is az ő útitársuk lett, aki az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet is írta, hiszen amit felolvastam, a végére már többes szám első személyben mondja azt, hogy elhajóztunk Tróászból, megértettük, hogy Isten hova küld minket, tehát még Lukács is útitársuk lett. Most már ez a kis csapat azon gondolkozott, hogy miután végigjárták az előző helyeket, merre küldi Isten tovább őket, merre folytassák az útjukat, hol kell még hirdetniük az igét, hol akarja őket Isten látni a szolgálatban. És ezen a ponton olvassuk, hogy a Szentlélek Isten belép az ő tervükbe, és onnan olyan módon vezeti őket, hogy először akadályt gördít az útjukba, azután várakoztatja őket egy ideig, majd pedig egyértelmű útmutatást ad arra nézve, hogy hova kell menniük. Sokan úgy képzelik, hogy a Szentlélek egy személytelen isteni erő, egy láthatatlan erőhatás, amely befolyásolja a keresztjének életét. Valójában a Szentlélek maga Isten, a Szent Háromság Isten harmadik személye. A bibliai leírásban egyszer azt olvassuk, hogy a Szentlélek nem engedte, hogy az igét Ázsiában hirdessék. Azután úgy írja a Biblia, hogy nem mehettek Bitíniába, mert Jézus lelke nem engedte őket. Végül aztán megértették, hogy Isten Macedóniába hívta őket. Így tehát, amikor a Szentlélekről vagy Jézus lelkéről olvasunk, akkor maga Isten vezeti az övéit, és az ő tervének megfelelően igazítja az ő lépéseiket. De hát kiket vezet Isten? Mindenkit? Azokat is, akik nem hisznek benne? Ez azért fontos kérdés, mert ha eltévedünk az élet útvesztőiben, nem mindegy, hogy magunkat kell érte okolnunk, vagy Istent hibáztathatjuk az események fordulataiért. Igénk azt mondja, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Isten az ő gyermekeit, az ő fiait vezeti. Ahogy egy szülő megfogja a gyermeke kezét, és a gyermeke egészen ráhagyatkozik, úgy tesz Isten is az ő gyermekeivel. Ahhoz, hogy egy gyermek félelem nélkül hagyja magát vezetni, meg kell bíznia abban a felnőttben, aki őt kézen fogja. Istennek volna hatalma arra, hogy bárkinek beavatkozzon az életébe, sokszor megteszi, amikor megvéd és megőriz a bajok vagy veszedelmek között, de vezérelni, vezetni csak azokat fogja, akik gyermeki hittel bíznak benne, akik Jézus Krisztus által úgy tekintenek rá, mint mennyei atyukra. Akik Jézust befogadták, azoknak adta meg azt a kiváltságot, hogy ők Isten fiai, Isten gyermekei legyenek, olvassuk a János evangéliuma első részében. Ők azok, akiket Isten lelke vezet, vezérel, akik Isten gyermekeivé lettek. Mert különbség van a között, amikor visszatekintve megállapítjuk, hogy a jó Isten most is megsegített, és a között, amikor keressük az Isten akaratát, és odafigyelve az ő vezetésére, már előre meg tudjuk hozni a legjobb döntést. Például egy házas pár, ha elérkezik egy házassági évfordulóhoz, akkor visszatekintve hálás lehet Istennek azért, hogy az elmúlt 25 vagy 50 évben megőrizte és átsegítette őket az akadályokon, nehézségeken, hogy megőrizte őket hűségben, és nem rontották el a házasságukat. De mennyire más az, amikor egy fiatal pár már úgy indul el a házasságban, hogy előzőleg azért imádkoztak, hogy Isten rendelje ki a párjukat, és ebben az isteni vezetésben már eleve úgy készülnek a házasságra, hogy Isten biztosan meg fog minket őrizni, vezetni fogja a lépéseinket, hűségben és szeretetben meg fog tartani bennünket. Mennyire más az, amikor Isten már az események előtt is szól hozzánk, és úgy irányítja a mi lépéseinket. Ismerjük-e Istennek ezt a vezetését a saját életünkben? És itt az a kérdés, hogy mi Isten gyermekei vagyunk-e, akiket ő napról napra vezetni tud az ő útján. Ha még nem, akkor kérjük Istent, hogy úgy munkálkodjon bennünk igéje és lelke által, hogy a szívünkbe fogadjuk Jézust, és mindenestől Isten gyermekei legyünk, és tapasztaljuk az ő lelkének a vezetését. Nézzük hát meg Pálék példáján keresztül, hogy hogyan vezette Isten lelke őket, és hogyan vezethet ő bennünket is. Először megállította őket, hogy ne a saját elképzelésüket vigyék tovább, hanem vegyék észre az Isten akaratát. Azután várakoztatta őket egy olyan időszakban, amikor egy ajtó bezárult, de egy másik ajtó még nem nyílt meg. Végül pedig egyértelműen megmutatta, hogy mit vár tőlük, és hol akarja őket látni. A mi életünkben is megvannak ezek a lépcsőfokok, hogyha engedjük, hogy Isten lelke vezessen bennünket. Sokszor Isten úgy vezet minket, hogy valamit nem enged meg. Ezt mindig szeretetből cselekszi, csak mi nem mindig így látjuk. Van, hogy csak utólag döbbenünk rá. Nem engedi meg, hogy a szerencsében bízzunk, és a szerencsére hagyatkozzunk, ahelyett, hogy az ő gondviselését tartanánk szem előtt. Vagy nem engedi meg, hogy a pénz szeretete határozza meg a döntéseinket, mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete. Nem engedi meg a paráznaságot, nehogy a hűtlenség szétszakítsa a házasságunkat, családunkat, kapcsolatainkat. Nem engedi meg, tulajdonképpen nem akarja, és ezért megtiltja, hogy okkult dolgokba belekeveredjünk, varázslásba, jóslásba, szellemirézésbe, mert ezen keresztül az ördöggel és az ő angyalaival kerülnénk kapcsolatba. Amit Isten az ő törvényében megtilt nekünk, azzal minket véd, és a mi javunkat akarja. Van, hogy mégis megengedi, hogy olyan értelemben, hogy nem állít meg bennünket, de figyelmeztet előre, hogy vigyázz, a veszedbe rohansz. És olyan is van, amikor ténylegesen megállít minket. Még olyan is van, hogy valami jónak látszik, és Isten mégis lezárja előttünk az utat. Ezt tapasztalták Pálék is, amikor irányt akartak változtatni, de a Szentlélek nem engedte. Azt nem tudjuk, hogy milyen módon állt Isten az útjukba, csak azt tudjuk, hogy nem mehettek arra, amerre gondolták. És talán mi is voltunk már így, hogy Isten meghiúsította egy jónak látszó tervünket, például nem vették fel a gyermekünket abba az iskolába, ahova szerettük volna beíratni, vagy lemaradtunk egy kedvezőnek tűnő vásárlásról, vagy nem értük el azt a buszt vagy vonatot, amelyre fel akartunk szállni, vagy nem jutottunk el egy olyan összejövetelre, ahova nagyon szerettünk volna eljutni. Ilyenkor kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy Istennek más az akarata velünk. De vajon el tudjuk ezt szívből fogadni, hogy Isten úgy lépett közbe, hogy ez így van jól, ez válik javunkra. El tudjuk-e hittel fogadni az ő közbeavatkozását? Az Ószövetségből Jób jutott eszembe, aki egymás után vesztette el vagyonát, családját, egészségét, és azt tudta mondani, hogy ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell tudnunk fogadni. Az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott az Úr neve. Bárcsak mi is mindig így tudnánk ezt elmondani. Jó évtizeddel ezelőtt hangzott el gyülekezetünkben egy bizonyságtétel. Az illető elmondta, hogy munkanélkül maradt, nagy családot nevelt, és szüksége volt a pénzre. Aztán jött egy kedvező állásajánlat, de Isten azt mutatta neki a napi igén keresztül, hogy ne fogadja el. Később kiderült, hogy ez a cég pár hónap után csődbe került és megszűnt. Isten már előre tudta ezt, és szent lelkével az illetőt úgy vezette, hogy ne menjen bele a látszatra jobb lehetőségbe, hanem inkább fogadja el a szerényebb, de biztosabb ajánlatot. Arra is tudok példát mondani, amikor egy hitben élő asszony kifejezetten kérte, hogy Isten állítsa őt meg, amikor rossz útra téved. Felkínáltak neki egy gyógymódot a betegségére, és nem volt biztos benne, hogy ez az eljárás mennyire tiszta lelki értelemben, nem érik-e őt olyan hatások, amelyek a lelkében kárt okoznak. És amikor be kellett volna mennie erre a gyógyító kúrára, akkor előtte szívinfarktust kapott, és kórházba kellett mennie. Felgyógyult ebből a betegségéből, és akkor megköszönte Istennek, hogy megállította őt, és egy kellemetlen, de egyértelmű megáll segítségével megmentette őt a sátán támadásától is. Kedves testvérek, Isten időnként úgy avatkozik bele az életünkbe, hogy megállít minket. De ne vegyük ezt zokon tőle. Ne legyünk neki akaratos, durcás gyermekei. Inkább imádkozzuk szívből azt, hogy legyen meg a te akaratod, és akkor bele tudunk nyugodni a váratlan helyzetbe, sőt, meg fogjuk tapasztalni azt is, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra szolgál. A következő lépcső a Pálék életében az volt, amikor Isten várakoztatta őket. Az egyik ajtó bezárult, a másik ajtó még nem nyílt ki. Pál és munkatársai nem mehettek Ázsiába, nem mehettek Bitiniába, és amíg áthaladtak Galácián és Frígián, teljes bizonytalanságban voltak az úti céljuk felől. Bizony nem könnyű az az időszak, amikor Isten próbára teszi a hitünket. Például aki most a járványhelyzetben elvesztette a munkáját, és bizonytalanságban van, nem tudja, hogy lesz-e újra munkája, amikor majd minden újraindul. Vagy kézhez kapjuk az orvosi leletet, és feltesszük a kérdést, hogy meg fogok-e még gyógyulni, vagy életem végéig ebben a betegségben kell szenvednem és nyomorognom. Vagy pont az orrom előtt vásárolták meg azt az ingatlant, amire nekem lett volna szükségem, és én ott maradtam a bizonytalanságban, hogy lesz-e még hasonló vételre lehetőségem. Hány és hány fiatal éli meg párválasztása előtt az, hogy a szíve választotja, visszautasítja őt, és akkor hogy lesz tovább, lesz-e még másik lehetőségem? Merre tovább? Ilyen és ehhez hasonló bizonytalan helyzetekben Isten arra tanít minket, hogy ebben a feszült várakozásban, ami bizonytalan érzéssel is jár együtt, figyeljünk teljes szívünkkel ő rá. Legyünk készek észrevenni az ő jelzését, útmutatását. És ezek az időszakok ne ejtsenek minket kétségbe. Bízzál az Úrban, rólad ő meg nem feledkezik, sorsod sötétlő árnya közt szent arca rejtezik, fogjuk énekelni az istentisztelet végén. Az éjszaka sötétje nem végleges, mert fel kell utána a nap, minden kivilágosodik, és Isten is így rendezi az életünket, hogy ezek a homályos, sötétebb időszakok annál inkább fényé és ragyogássá válnak, ha bízunk ő benne, és rá tudunk ilyenkor is hagyatkozni. Olyan szépen írja a 130. Zsoltár írója, várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Ha ilyen gyermeki hittel bízunk az Úrban, akkor nem fogunk csalódni benne. Egyik gyülekezeti tagunk bizonyságtételében mondta el, hogy a munkahelyén nehézzé váltak a körülmények, és munkahelyet akart váltani, de Isten megállította őt, és azt mondta, hogy még ne. És egy fél évig volt ebben a bizonytalanságban, hogy ami kínálkozik számára, mégsem fogadhatta el. És akkor jött valaki, aki egy kész lehetőséget kínált, amire Isten már igent mondott ő neki is, és most utólag hálás azért, hogy várakoznia kellett egy fél évig, mert sokkal jobbat kapott, mintha akkor elfogadott volna egy másik ajánlatot. Igen, Isten olykor megvárakoztat minket, de azért, mert még jobbat akar nekünk adni. És akkor itt vagyunk a harmadik pontnál, amikor Isten szent lelke úgy vezet bennünket, hogy pontos, egyértelmű útbaigazítást ad. A legtöbben autósok vezettek már GPS segítségével, és sokszor biztonságot jelent az, amikor már az útelágazás előtt halljuk azt, hogy forduljon jobbra, vagy az elágazásnál tartson jobbra, és akkor nem kell kétségeskednünk, hogy jófélé megyünk-e. Na persze előfordul, hogy időközben átalakították a forgalmat, és a GPS programjába a változás nincsen beírva, és ilyenkor könnyen félrevezetés is lehet belőle, de a Szentlélek Isten soha nem téved. Ő nem akar bennünket félrevezetni, ő ha előre is megmondja, hogy most erre menj, akkor az nekünk valóban az igazi útmutatást fogja jelenteni. Pál apostol, amikor nem vehette északnak az útját, hanem tovább haladt nyugat felé, elérkezett Troász városába, abba a kikötő városba, ahol már az út egyenesen nem folytatódott tovább, a tengerhez érkezett. Annak a tengernek a túlsó partja már Európa volt. És vajon itt most neki prédikálnia kell ebben a városban, vagy jobbra kell fordulnia, vagy balra kell térnie? Nem volt biztos benne. Az is lehet, hogy hajóra kell majd szállnia, és átkelnie a túlsó partra, és Macedóniába, Európába kell érkeznie, és ott folytatnia a missziót. Most Pál apostol hite erősen vételre volt állítva, hogy hallja és értse az Isten üzenetét. És Isten nem hagyta őt bizonytalanságban sokáig, mert éjjeli látomásban egy macedón férfi jelent meg előtte, és kérlelte, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. És akkor nyomban megértette Pál, hogy Istentől jött ez az üzenet, és most már abban is biztos volt, hogy Isten merrefelé készíti számára az utat. De hát honnan volt Pál ennyire biztos abban, hogy itt maga Isten szólt hozzá, és nem csupán egy félreérthető álom volt az egész? Hát onnan, hogy nem csak ő, hanem a társai is ugyanezt a vedetést kapták. Abban a lelki közösségben, ahol mindenki Istenre figyel, a közösség tagjai ezzel is segíthetik egymást. Amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy jól értettük Isten vezetését, akkor szabad felkeresnünk egy lelki vezetőt, vagy egy hitben tapasztalt lelki testvért, hogy imádkozzanak együtt Isten világos akaratának megértéséért. Merre tanuljak tovább? Milyen munkahelyet válasszak? Hová költözzem? Ki lesz a házastársam? Életünk nagy döntéseiben nagyon jó, ha nem vétjük el az irányt, és ebben segíthetik egymást azok a lelki testvérek, akik hasonló döntéseken és lelki harcokon mentek keresztül. De nem csak egy-egy nagy döntés előtt, hanem folyamatosan is kérhetjük úgy az Isten irányítását, vezetését, hogy ebben lelki testvérektől is kapunk segítséget, támogatást, megerősítést. Például, ha én a tizedemet az Úrnak szentelem, mindenből, amit keresek, amit készhez kapok, abból nem csak az egyház fenntartói járulékot fizethetem ki, hanem Isten meg tudja mutatni, hogy valakiken segítsek, akiknek segítségre van szükségük. És ebben is kérhetjük az Isten útmutatását, vezetését. És itt kell azt is elmondanunk, testvérek, hogy nekünk elsősorban az igén keresztül adja Isten lelke az útmutatást. Amikor Jézus a Szentléleket ígérte a tanítványainak, akkor ezt mondta, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. A Szentlélek eszünkbe fogja juttatni Jézus szavait, ott és akkor, ahol és amikor a legjobban szükségünk van rá. Nem kell nekünk álmokra és látomásokra várnunk, csak hangolódjunk rá Jézus szavára, állítsuk rá az állomás keresőnket a lelki adásra. Legyen olyan csendes időnk minden nap, amikor minden mást kikapcsolunk, elolvassuk az igét, kérjük imádságban, Istennek a vezetését. Ha mi befogadtuk Jézust az életünkbe, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten az ő fiaivá, gyermekeivé fogadott minket. Isten pedig nem hagyja vezetés nélkül az ő gyermekeit. Figyeljünk mindig az ő szavára, jelzésére, útmutatására. És most ezt a három gondolatot is foglaljuk össze. Először is, hogy ne essünk kétségbe, amikor megállít és akadályt gördít az utunkba, hanem vegyük észre ebben is az ő szeretetét, az ő irántunk való gondoskodását, hogy megállít bennünket. Azután legyünk nyugodtak akkor is, amikor várakoztat minket, mert ebben a kényszerű csendben fogékonyabbak leszünk az ő akaratának megértésére. Végül pedig figyeljünk naponta az Isten igéjére, és ha megértettük, akkor igazítsuk hozzá az életünket, és keressük azoknak a közösségét, akik erősíthetik a mi hitünket. Hogy mondta az ige? Az, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Legyen ez valóság a mi életünkben is. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 200. ének harmadik versét énekeljük. A 200. ének harmadik verse így kezdődik: Ó, maradj világosság mi velünk fényeddel. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, megköszönjük a te igédet, és megköszönjük, hogy vezeted a mi lépteinket, nem engeded, hogy elbotoljunk vagy eltévedjünk. És már addig is, amíg nem vettük észre, addig is óvtad, őrizted, vigyáztad a mi lépéseinket, hogy a te kegyelmedet és hűségedet érezhessük minden nap. De nekünk, a te gyermekeidnek is szükségünk van arra, hogy valaki fogja a kezünket, és hogy a mi bizonytalan lépteinket úgy irányítsa, hogy egyenesen előre haladhassunk a megígért cél felé. Köszönjük, hogy lelked által így akarsz bennünket is minden nap igéddel, lelkeddel vezetni. Köszönjük, hogy hallhatjuk minden nap az igét. Elővehetjük a Szentírást, olvashatjuk, és szívünkbe zárhatjuk a te beszédedet. Hadd vegyük észre azokat a jeldéseket is, amikor a körülményeken keresztül nyúlsz bele az életünkbe. Olyan sokszor föllázadtunk a sorsunk ellen, nem gondoltuk végig, hogy ezeken a körülményeken keresztül is te magad szólsz bele, Urunk, az életünkbe, és a javunkat munkálod. Segíts, hogy igazi gyermeki hittel tudjuk ezeket is fogadni tőled, amikor próbára teszel, vagy megfenyítesz, vagy megállítasz bennünket. ne essünk kétségbe, amikor nem azonnal kapunk választ, hanem várakoztatsz bennünket. Hadd lássuk meg ebben is a te bölcsességedet, ahogy tanítasz, nevelsz és formálsz minket. Imádkozunk azokért, akik most se tudtak eljönni erre az Isten tiszteletre, akiknek a számára még félelmet jelent az, hogy közösségbe jöjjenek. Urunk, ott abban a helyzetben, ahol a bezártságot élik meg, ott is hadd hallják és értsék meg a te igéd útmutatását, vezetését. Hadd lássák meg, hogy ez az időszak is a javukat szolgálja. És hálát adunk azért, hogy ebből a járványból mi úgy kerülhettünk ki, hogy nem kellett betegágyba kényszerülnünk, lélegeztető gépre kerülnünk, pedig nem vagyunk jobbak azoknál, akik ebbe belekerültek, akár itt a mi országunkban, akár más országokban. De add, hogy a rendelkezésünkre álló időt és lehetőségeket jól tudjuk használni. Adj nekünk olyan bölcsességet, hogy az időnket is jól osszuk be, és nyitva legyen a szemünk és fülünk arra, hogy amikor lelked által jelzést adsz, valakik segítséget kérnek tőlünk, és ez tőled való jelzés, akkor mi arra igent tudjunk mondani, és megtegyük a tőlünk telhetőt. Adj ilyen felelős szeretetet a szívünkbe, hadd lehessünk engedelmes gyermekeid. Hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként 10 órakor, amikor Isten tiszteletet tartunk, egészen addig közvetíteni is fogjuk az interneten, online módon az Isten tiszteletet, amíg a járványhelyzet tart. Kedden 8:45-kor imaórát tartunk online módon. Csütörtök este 7 órakor gyülekezeti biblióra lesz, ez most már személyes részvétellel és online módon egy időben. Tehát akik el szeretnének jönni, közösségbe eljöhetnek bibliaórára csütörtök este 7 órára, akik pedig otthon kapcsolódnak be, azok is részt tudnak ezen majd venni. Ugyanígy lesz péntek este 6 órakor az ifjúsági bibliaóránk, személyes részvétellel is online módon. Péntek este 7 órakor a női kör alkalma lesz, ez viszont csak online videokonferencia részvételével. Gyermekisten tiszteletet már nem indítunk a következő vasárnap, hanem gyermekmegőrzés lesz a nyári időszakban az Isten tisztelettel párhuzamosan. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat, Gombás Gábor 57 éves korában hunyt el, hamvasztás utáni temetésének időpontját még nem tudjuk. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló családdal. Ahogy az előző alkalmakkal is hirdettük, ebben az évben nem tartunk gyermektábort, de a Mátraházai gyülekezeti hétvége előre láthatólag meg lesz tartva korlátozott létszámmal. Ezzel kapcsolatban levelet küldtünk a levelező listára, és lehet még jelentkezni, de ezeknek a jelentkezéseknek a függvényében tudjuk, hogy hogyan léphetünk tovább. Ezért kérjük, hogy akik már korábban jelentkeztek Mátraházára, azok is erősítsék meg a jelentkezésüket, mert ezeknek a számától függ, hogy egyáltalán meg tudjuk-e tartani ezt a hétvégét, vagy akár két külön csoportot is indíthatunk, amelyik a hét első felében és a hét második felében lenne megtartva. Tehát erre mindenképpen kérjük a testvérek gyors visszajelzését. A hivatali idő is működik, de azt kérjük a testvéreket, hogy akik erre jönnének, előzőleg jelezzék telefonon, hogy a torlódásokat elkerüljük, és így ne akadályozzuk egymást. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünk a 659. ének lesz a másik énekeskönyvből. A 659. ének, amely így kezdődik, az Úr csodása működik, de útja rejtve van. ezt mondja az Úr, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunknak, megtartó Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.